hallgató, és a tanár dolgozat címét illetően. Ugye ez az idézet, ami a cím, ez egy Petőfi versből van, 1847-ből, az idézetet kiegészíteném. Nem a hien többé mi ösztönöz, hogy munkába öljek napot és éjszakát, mint napszámos nyúlok ihóeszközömhöz, aki a sátánnak elalkutta magát. Azért érdekes számomra ez a vers, mert a benne levő szóhasználat, hogy napszámosnak tekinti magát, ez 40-50 évvel azelőtt rendkívül gyakran fölmerül az írói diskurzusba, éppen úgy, hogy az író nem olyan, mint a napszámos, és nem szerencsés, hogyha valaki, ahogy itt Kazinciék mondják, ki kenyér helyett írogat, az méltóbb szánásra, mint aki a napszámért kapál. Ugye ennek a mondásnak számtalan változata van Kazincinál, Kölcseinél, másoknál. Az író nem munkás, nem dolgozik, pláne nem pénzért dolgozik, hanem áldozatot hoz. Áldozatot hoz az istenek számára, nem önmagát áldozza fel, hanem művét fölkínálja áldozatként, vagy az isteneknek, a múzsáknak, vagy pedig, hogy mondjam, a nemzet géniuszának, magának a nemzetnek. Amit csinál az író, az, hogy mondjam, olyan szellemi, erkölcsi teljesítmény, amiért semmi nemű, díjazás, béhezés nem járhat, hiszen egyszerűen fogalmilag egészen más körbe tartoznak. Ugye Kazincitól olvashatjuk a következő idézetet, ugye az én múzsám, Krónion hármas ikheinek, vagyis a gráciáknak áldozza, felnyújtja csípját és lantját, vagy gondoljunk a Nagy titok című vers, amit hát mindenki ismer, hogy ha ezt nem érted a nagy titkot, szánts és ves, és hagyjad másnak az áldozatot, vagyis az isteneknek, a nemzetnek szóló felajánlás, azt ne kösd össze semmi nemű munkával. Számtalan variációja van ennek, az írói teljesítmény, a szellemi munka áldozat. Nagyon érdekes ennek a fordítottja is. Ugyanis azt is olvassuk ebben az időben, hogy az olvasás és a befogadás is tulajdonképpen áldozat, és már a könyvnek a megszerzése is, hogy mondjam, egy felajánlásnak tűnik föl. Ugye ismerhetes Fábcsics Józsefnek 1808-ból való halhatatlan mondása, ami szerintem egészen felgeteges, amelyik azt mondja, hogy ha magyarek könyvéhez találsz, jó legyen akár rossz, megvegyed, ám bátor olvasod azt sohasem. Következésképpen a könyvnek a birtoklása, a könyvnek a megszerzése, kvázi a könyv révén való részesülés, az akkor is beavatásként működik, beavatás ebbe a szellemi szférába, hogyha nem olvasod el. És a műnek a minősége, a jó vagy rossz, ismét nem befolyásolja az áldozat nagyságát vagy derekasságát. És mivel az egész tevékenység e szerint áldozati tevékenység, ezért nagyon helyes, hogyha az író az a szegény. Szegény, vagy legalábbis, hogy mondjam, javadalmazás és jutalmazás nélkül cselekszi azt, amit cselekszi. A tízes évek végén fordulóján a tudományos gyűjteményben egy nagyon épületes vita folyik arról, hogy mi mozdítja elő a múzsákat, és hogyan kell a kultúrát, ami hát ugye a nemzetnek a, mondjuk így az öllelke, egyre gazdagabbá tenni, és rendkívül goromba aszketikus megnyilatkozások hangzanak el, példának okáért, hogy Akkor virágoznak legjobban a tudományok, ha kevesebb a pénz és a gyönyörűség. Nincs a múzsáknak a Venusszal és Bacchusszal semmi szoros összeszövetkezések, külön laknak azok. Vagy a másik elhajlacikhez született vitacikk, szintén 18-ból. Egyedül a világi boldog állapot az, amely mind az íróknak, tudósoknak, mind a tudományoknak végső veszedelmet okozhatnak. És ezért a közönséges igazgatásnak semmiha inkább vigyázni nem kell, mint arra, hogy ők igen boldog állapotban ne lehessenek. És az élethez annak könnyebbségeihez talkozó dolgokba ne bujálkodhassanak. Magyarul az író az legyen aszketikus. Legyen aszketikus, ezt nagyon szépen látszik a Marci Bányi díj kiosztásakor, hogy a páciensek, akik megkapták, zavarba vannak, hogy mi kaptunk pénzt ezért, amikor mi egyszerűen a nemzeti hála érdekében dolgoztunk, amihez nézvést, ugye Virág Benedeknek az a halhatatlan mondása érvényes, hogy a nemes virtus maga önmagának béhe jutalma, annyi kell nekünk, hogy a nemzet közössége megőrizze nevünket, fölvésse a dicsőség oszlopára, egy virtuális panteonba állítson be minket, de ennek semmi köze a mi világi boldogulásunkhoz, a mi szegénységünkhöz, gazdagságunkhoz, és pláne semmi köze a mi által létrehozott eredményeknek esetleges béhezéséről, vagy jutalmazásáról. Ugye a nemzeti hála fogja az írónak a jutalmát adni, ennek az egyik szélsőséges elképzelése lesz egy-két évtizeddel később, amikor Széchenyi az üdvleldét tervezi meg, ahova az összes nagy magyaroknak a panteonját, sírkertjét fogja elképzelni. De hát ennek a változata az, hogy Toldy Ferenc ugye a Városligeti tó szigetére akart egy nemzeti szoborcsarnokot adni, vagy ez lett később a Nemzeti Múzeumnak a kertjébe, ahova fölállítottak néhány nem nagyon sok szobrot. No most, ugye az író azonban valahogy el akarja juttatni a könyveit az olvasókhoz, és itt kétféle elképzelés működik, vagy az író saját maga finanszírozza a kiadást, és utána az előfizetőknek eljuttatván a könyvet, vagy esetleg a vásárlásból bejövő pénzt visszakapja. Ennek nagyon részletes leírása megvan a Kazinczy Berzsenyi levelezésben, amikor Berzsenyi naív vidéki újként el akarja adni, vagy ki akarja adni a könyveit, és arra van számítva, hogy valami pénz visszajöhet belőle, de ez nem munkadíj, hanem hát a kiadásnak a fedezete, ami visszajöhetne. Vagy pedig van a másik megoldás, ez a mecenatúra, amit hát számtalan helyen látunk itt, ugye a csokonai mecénás keresése az elég széles körben ismert, de ugyanebben a tudományos gyűjtemény vitában nagyon tanulságos, hogy Kis János is megszólal, aki már nem helyesli azt, hogy az írók éheznek, és szorgalmazná azt, hogy egy normális, mondjam, nem fenyegetett állapotba írjanak az írók, és ehhez őnek jut eszébe először, hogy az íróknak valaminő állásszerű fizetést kellene kapni, ahogy szó szerint mondja, olyat, amilyet az állami alkalmazottak, vagy a megyei alkalmazottak, tehát az igazgatásban való szereplők kapnak. Magyarul, aki írónak van kinevezve, az kapjon fizetést. Lényegében azt hiszem, hogy ennek a megoldásnak a kiteljesedése volt, lett aztán a Magyar Tudományos Akadémia, ami hát az egyéni mecenatúrának államosításaként fogható föl. Néhány kijelölt és kiválasztott figura ugye javadalmazást kap azért, hogy csináljon, amit akar. ez a nagy korszak, tartott körülbelül az 1830-as évek közepéig, végéig, amikor az olvasóközönség és a sajtó kibontakozása miatt ugye, az irodalom egy lassú tömegesedésnek indult el, és a sajtó, az irodalom, a könyvek kikerültek a piacra. A 40-es évektől 70-es évekig terjedő korszak tulajdonképpen az irodalom piacosodásának korszaka. Roppant tanulságos, hogyha elolvassuk a század végi visszaemlékezéseket Lauka Gusztávtól, Frankenburg Adolftól, Jókaitól, Vahot Imrétől, mind arról beszélnek, hogy a 40-es években hogy éltek meg az irodalomból. Milyen pénzeket kaptak, ki mennyit kapott, hogy fizették őket a kiadók. Egyszerűen egy viszonylag, hát az előző korszakhoz képest viszonylag nagyobb írói réteg már a piacról él. Ne felejtsük el, hogy az Auhauha vagy a Hegélőben Rotkepf Gábor még nem fizettek a közleményekért. De a 40-es években minden folyóirat már fizet a közleményekért, és rendkívül sokféle eladom, akkor nem adom el a szellemi termékemet. Itt nekem kiesett a kép, nem tudom, megy tovább a dolog. A irodalomban a 40-es években már rendkívül sok olyasmi történik, amit ma egyszerűen vállalkozásnak neveznénk. A Nemzeti Almanachot, 48-ban a Kisfaluti Társaságnak a regény folyamát, a részvénytársaság alapján adják ki. Ugye a 50-es években már, ha szabad ilyet mondom, az író-olvasó társaságot, író-olvasó találkozásokat vállalkozásként működteti Vahot és Lisznyai a Dalidóval, ami egy nagyon jól működő pénzszerző vállalkozás volt. A vállalkozások ugye egyszerűen kényszert okoznak, hogyha valaki kiesik egy folyóiratból, rögtön alapítja a másikat. Gondoljunk az 50-es éveknek a folyóirat dömpingjére, hogy Jókai, hogy vándorol egyik folyóiratból, egyik újságból a másikba, harmadikba. Mert a folyóirat nagyvállalkozásként komoly keresetet kínál, viszont rendkívül kemény kényszert is okoz. Amit itt a Petőfi versben okoz, mondtam, hogy az irodalmi, a napszámosság, az irodalmi termelés ebben az időben elkezdi elnyerni a munkakényszernek a fogalmát. Ugye Gyulai Pál volt az első, és ezt érdekes módon a szakirodalom elfelejtette, hogy leírta, hogy Petőfi akkor is verset írt, amikor kedve volt hozzá, és amikor nem volt kedve hozzá, mert kényszerből írt, mert ebből élt. Kényszer volt, ha tetszik, a hetenként való vers megjelenésnek a programja. Ide vonatkoztatható az a nagy mondása Józsika Miklósnak, aki amikor Veselényi kifogásolja a folytatásos regényközlés, mentegetőzés, azt mondja, én azért nem gyáhil, miközben a tényszerűen ő gyárilag írt már a 40-es években, hiszen, hát hogy mondjam, teleírta a világegyetemet. Hát, minden folyóiratban, minden almanakban ott voltak a Józsika könyvek és a hegények. Abszolút gyártermelést csinált. Ebben az időben kezdődik az a szemlélet, ami kifogásolja az írói szegénységet. Az írói önsajnálatnak iszonyú mennyiségű példáját olvassuk, hogy míg a világ jól él, addig a művész a szerencsétlen éhenhal, stb. Stb. Gondoljunk mondjuk a Petőfi apostolának sorsára. Ebben az időben merül föl az, hogy az írónak ténylegesen rendszeres jövedelmet kell szereznie, Ugyanakkor azonban ezt a rendszeres jövedelmet iszonyú nehéz megszerezni, ugyanis, mint ahogy Tompa Mihály leírja, mindenki leírja, az irodalom vásárpiac, ahol minden eladó. Az 50-es években megjelent egy könyv, nem találtam róla semmiféle recepciót, egyedül Vajdának van egy korabeli recenziója róla, egy Komáromi Ferenc nevű Pályakezdők című rímes regény, de írókról szól. És a fiatal írók beilleszkedését az élet legnagyobb nehézségének ítéli meg, mert minden kiadó lop, csal, hazudik, és az írókból akar megélni, míg a szegény író az egyebet se csinál, mint munkát keres, munkát keres. Ugye ebben az időben éppen a vállalkozás szemlélet okán alakul ki az írói jog, szerzői jog követelése, ugye itt Toldiról lehet megemlékezni. Vagy az 50-es években való hatalmas irodalmi viták mind leírhatók az irodalmi vállalkozások konkurencia harcaként is. Szóval amikor egy Gyulai meg Arany átkozzák a Petőfi epigonokat, mint végtelen dilettánsokat, ebbe benne van az, hogy egy olyan típusú irodalomnak is van most már piaca, amit mi lenézünk, de a piac, ha mi is igényt tartanánk. Másrészt, ebben az időben ugye az irodalomnak és a gazdaságnak egy nagyon érdekes kapcsolata alakult ki, amit Kemény Zsigmond ostorhoz a legkeményebben, de Vajdánál is, Vasgehebennél is megtaláljuk, hogy az irodalmat megveszi a közönség, de nem olvassa. Ugye Kemény az Élet és Irodalom cikkei között egy nagy fejtegetés mond arról, hogy az 50-es években az irodalmi fogyasztás nem irodalmi fogyasztás volt, hanem nemzeti adózás. Ezt a kategóriát ő használja. Adózik a nemzetnek, mert tudja, hogy az irodalom az nemzetfenntartó erő, de nem olvassa el a könyvet. Nem olvassa el a könyvet. Az írókat dicsőíti, de nem foglalkozik velük. Ennek van egyszerűen egy szatírjátékos leírása a 70-es évekből. Toldi István visszaemlékszik az 50-es évekre, és azt mondja, hogy az írókat szerették, nem az irodalmat, és azt szerették, hogyha az írók a Komlókertbe, a Dalidókon jól leisszák magukat, mert ezt tekintették ugye az irodalmi áldozat legújabb változatán. Na most, mivel megy az idő, most már csak a harmadik részről beszélnék. Az 1870-es évektől kezdve, vagyis a kiegyezés utáni kapitalista viszonyokat illetően, ugye kettős dolog volt megfigyelhető. Egyrészt a tömegtermelés elképesztő mértékben megnövelte az irodalomnak a jelenlétét, és ebből következően az íróknak a tömegét is megnövelte, valamint az írók gazdasági lehetőségeit is végtelenül kibővítette. Egyrészt azért, mert sokkal többen tudtak olvasni, mint az előző korszakokban, másrészt pedig, mert a sajtó olcsó volt, és a nyomdát, hogy mondjam, tömegtermeléssel lehetett befogni. Másrészt ne felejtsük el, hogy a irodalom végtelen kibontakozásának még egy iszonyú fontos mozzanata volt, ez pedig az irodalomnak iskolai tantárgyát étele. Az, hogy a 1870-es évektől kezdve az oktatási törvények a nyelv és irodalom oktatását elsődleges fontosságúnak nyilvánította, ez az olvasás kultúrára elképesztő hatást gyakorolt. Gondoljunk csak arra, hogy ami eddig irodalmi kedvtelés volt, az a továbbiakban állampolgári kötelességé változik. Csak akkor lehetsz becsületes állampolgár, hogyha leérettségiztél, vagy legalábbis elvégezted az iskolába, és megtanultad a Toldit. Ez ő azt is eredményezte, hogy a Toldi irodalomból kötelező olvasmánnyal ment át, és a Toldinak a századvégen való tankönyvi kiadása elképesztő mennyiségű könyvet eredményezett. Ebből következik, hogy Ahany igen jól tudott keresni, meg hát az Ahany örökösök. Itt nagyon komoly vagyonok halmozódtak föl, és nagyon komoly, hogy mondjam, konkurencia harc indult el. Ugye a Petőfi Társaságban Jókai hatalmas kiharanást indít, nagyon érdekes, a külföldi irodalommal szemben, mert hogy ez elsorvasztja a magyar íróknak a lehetőségeit. Kiharanást intéz az újságírás ellen, amit ő bőszen űzött persze, mert hogy az újságírás elsorvasztja a szép irodalmat. A konkurencia iszonyatos erős, egyszerűen azért, mert olyan vagyonok halmozódnak föl. Gondoljunk olyan figurákra, mint Jókai, Mikszát, micsoda Benickiné Bajzalenke, micsoda jövedelme volt Ötvös Károlynak, meg Hákosi Viktornak a könyvkiadásokból. Hogy nyilvánvalóan egyszerűen az alkotói irigység mellett a gazdasági irigység is nagyon elindította azt a mozgalmat, miszerint nem csak segélyegyzetekre van szükség, hanem a szép irodalomnak állásszerű javadalmazására is. Ugye gondoljunk arra, hogy a tudósok, az írók egyik szakasza, az lényegében konszolidálódott azáltal, hogy az akadémia biztosított számukra lehetősége, továbbá az új gimnáziumokba állást kaptak. Az újságírók lehettek a sajtóbirodalmakba, a szép íróknak viszont nem lett állásuk. Ugye az az egységes írócsoport, ami még mondjuk az Ötvös írói segélyegyletében teljesen homogénnak tűnt föl, három részre szakadt, és a szép írók panaszkodtak. A Petőfi Társaságban van Északi Károlynak egy hatalmas beszéde arról, hogy az íróknak is állást kéne kapniak. Állást kéne kapniak, mert különben ugye a konkurencia legyőzi az elit szép irodalmat. És mindehhez járult még az, hogy a konkurencia harcot keresztbe verte, vagy hát hogy mondjam így, régen érintette az állami protekcionizmusnak a végtelen erős befolyása. Ugye az irodalom volt a milleniumi állameszmének egyik legfontosabb manipulátora, gondoljunk mondjuk a Bőti Zsoltékra, és ennek következően az irodalomból rendkívül magas társadalmi megbecsülést is lehetett szerezni. Kitüntetéseket, főrendiházi tagságot lehetett szerezni. Írók nagyon komoly állami ösztöndíjat kaptak. Vajda János, Barsai Sámuel állami ösztöndíjból él, Vahot Imre rendkívül panaszkodik, hogy ő csak 600 korona évdíjat kap, ami nevetséges mondjuk a Vajda Jánoséhoz képest. Ünnepléseknek sorozata működik, és ez egyrészt ugye az irodalom általános súlyát erősíti, másrészt pedig a konkurenciának nem piaci jellegét fogja megerősíteni. Most ez a legfontosabb tanulsága az egész 19. századnak, és itt egy-két percben kitekintenik a 20. századra. Míg az irodalom nagyjából piacosodott, a szép irodalom nem tudott piacosodni. A szép irodalom a 20. században is állandóan, hogy mondjam, mecenatúrára szorult. Gondoljunk a nyugatra, a 60-i mecénásságára, gondoljunk arra, hogy a két háború között a Baumgarten díj az tulajdonképpen írói megélhetési lehetőség volt. A szocializmus ugye teljes mértékben kiirtotta az irodalomnak a piaci jellegét, viszont az állami protekcionizmus mecénás jellegét mondjam csúcsra járhatta. Elnézést, rengeteg példát lehetne mondani az írók kivételezettségére, az íróknak mondjam, különböző szempontok alapján való besorolására, ha tetszik az Írószövetség rendi szervezetének megalakítására, és ugyanakkor pedig a 80-as években meg mi történt? Az ellenzéki szépirodalom ugyanúgy mecénásból, Sohörgyi egyből volt kénytelen tengetni nyomorúságos életét. És hogy a mai helyzetre is mondjak egy nagyon érdekes példát, az, hogy az irodalom piacosítása, ami az múlt század 40-es éveibe nem sikerült, az nagyon szépen 40-es éveibe elindult, hogy az nem sikerült, az nagyon szépen látszik a mai helyzeten. Gondoljunk arra, hogy amikor a 90-es években megalakították a Digitális Irodalmi Akadémiát, az tulajdonképpen egy piaci vállalkozás volt. Az írók járadék fejében lemondtak szerzői jogaikról a digitális használat érdekében. Következésképpen a nagyírók bármikor szabadon letölthetők, mert ki vannak érte fizetve. És ennek az ellenpéldája látszik a mai kulturpolitika finanszírozás technikájába, a Téhei Ösztöndíj meg a Magyar Művészeti Akadémia tulajdonképpen nem más, mint az állami mecenatúrának állásbiztosítása az írók számára a piaci megmérhettetés és a konkurencia kiküszöbölése érdekében. Hát köszönöm szépen figyelmüket!